Második fejezet. De hiába remélem, hogy át tudom ugrani azt a 10 évet, ami a járvány és az indulás között pergett le a városban. Néhány dolgot mégis meg kell magyaráznom, hiszen ennek az útnak a szüksége éppen azokból az eseményekből fakadt, amelyek ez alatt az évtized alatt történtek. A baj csak az, hogy Havana népét ugyan sok mindenre megtanítottam. Magam viszont azt sem tanultam meg, amire most oly nagy szükségem lenne, és Lubaltu, a bölcs öreg, aki több mint másfél nemzedékkel túlélte kortársait, meghalt, míg távol voltam. Nincs, akitől eltanuljam a történetírás mesterségét, az események rendezését, csoportosítását, világos összefoglalását. Ismét csak attól tartok, mint már annyiszor, hogy a fontosat elmulasztom, és a lényegtelenről beszélek. A járvány nyomában járó nyomort, ami az egész partvidéket sújtotta, nem lehetett semmiféle legyengített kórokozóval megszüntetni. Keserves és főként hosszadalmas, egyhangú munkával teltek az évek, és amikor kilábaltunk végre a nehézségekből, éppen saját eredményeinknek köszönhettük, hogy új, nehezen megoldható kérdésekkel találtuk magunkat szemben. Már mondtam, hogy Havana lakossága több mint a felével megfogyatkozott. Ezért, ami addig csak szokás volt, törvénnyé emeltük. Mindenki, aki dolgozni akart, szabadon letelepedhetett. A többi város a járvány után, hiába segítettük őket már a következő évtől kezdve rendszeresen élelemmel, főként a Nauniktól származó sózott marhahússal, nehéz helyzetbe került. Laskili helytartóságát Bitámiban a két szemben álló párt, Habamu papjai és Menevi rokonsága, csak arra használta fel, hogy erőt gyűjtsön a végső leszámolásra. Alig, hogy hazarendeltem Laskilit, mert erkölcstelennek tartottam, hogy nyomorúságukat kihasználva a partvidék legnagyobb városát hatalmunk alá vonjam, halomra gyilkolták egymást. Így éppen jó szándékommal, hogy szabadon, saját vérükből való uralkodó alatt éljenek, okoztam sok ember halálát. De Laskilit visszaküldeni akkor már késő lett volna. Anaim és Belisu királyai szintén áldozatul estek a betegségnek, és az új isteni úr trónra segítése körül ebben a két városban is sok vér folyt. Pedig akiket a járvány meghagyott, igazán megérdemelték volna, hogy éljenek. Havanában béke van, ezt tudták, különben hogyan lenne képes élelemmel segíteni őket. És az emberek, különösen azok, akiknek valamiféle bárkájuk volt, halászok, gazdagabb mesteremberek és kereskedők, ott hagyták városukat, anélkül, hogy tudták volna, milyen törvény várja őket Havanában. Az első csoportból sokan aztán mindjárt vissza is fordultak, hogy elvigyék a jó hírt a bátortalanoknak és kételkedőknek, jöjjenek, Havana mindenkit befogad. A betelepülők hulláma a járvány utáni 3. évben volt a legnépesebb, és Havana megmaradt lakói nem egészen ok nélkül panaszkodtak, hogy a saját beszédjüket sem értik már az utcákon. A bitámiakat még náluk is pergőbb, hangosabb beszéddel ajándékozta meg Habamu. A Belisuból érkezettek meg mind finomkodva nyújtották a magánhangzókat, különösen a szavak végén. Az egyszerűbb havanai soha se tudta papnövendékkel, írnokkal vagy valamiféle udvari emberrel áll-e szemben. Egyedül az Anaimból való halászokkal és kertészekkel értették meg magukat azonnal, és őszintén sajnálták, hogy éppen onnan jöttek a legkevesebben. De ha a felnőttek morogtak is, a fiatalság az első pillanattól kezdve kitörő lelkesedéssel fogadta a népvándorlást. Soha nem nyüzsgött még annyi gyerek és fiatal Havana utcáin, a tereken, kikötőben, és egy év sem telt el, a három város nyelvéből, melyek alig néhány száz éve még úgyis azonosak voltak, szüleik őszinte rémületére egy új, negyedik dialektust formáltak. Békésen összefért benne az havanai hangsúly és a belisui nyújtás, a bitámiból származó gyorsasággal, pontosan egyik felnőtt sem értette, de körülbelül mindegyik, és kénytelen kelletlen, hogy saját gyermekeikkel mégiscsak szót tudjanak érteni, lassan ők is rákaptak erre a beszédre. Az írott nyelvet nem érintette ez a változás, mert csak hangsúlyok borultak fel, azzal pedig, hogy a beszéd dallamosabbá vált, kifejező ereje határozottan gazdagodott. Az újnak, az ismeretlennek nagy a varázsa, bizonyára ez volt az oka annak, hogy a fiatalság vonzódása nem csak a beszédet formálta át. Az avanai lányok soha nem hallott bókokat kaptak a Bitámiból jött ifjaktól. Az avanai fiúk pedig egyszerre úgy érezték, hogy a sejpítő előkelő beliszúi tündérekkel és az örökké nevető Bitámi lányokkal egyetlen avanai sem versenyezhet. Vidámak voltak, boldogok, és majdnem valamennyien himlőhelyesek. De ha valaki olyan élettársat kívánt volna magának, akin a járvány nem hagyta rajta a nyomát, egyedül marad, ha csak Girdinbe nem hajózik. Azt viszont mindenki tudta, hogy arrafelé Gáma anya nem csak a föld áldásait, de a szépséget is szűken méri, kár tehát akkora útra vállalkozni. Erua ünnepe a házasságkötések ideje minden parti városban. A járványtól számított 5. évben sok olyan gyermek csúszkált játszott az udvarok kövén, akik fiatal szüleiktől már anyanyelvükként tanulták azt a bizonyos 4. új dialektust. Ezekkel a gyerekekkel körülbelül egy időben született meg ezeknek az éveknek a két nagy találmánya, az üveg és a lőpor. Bármilyen különös, nem tudok magyarázatot adni arra, hogy az üveggyártás lehetőségére miért nem jöttem rá hamarabb, mikor a szükséges nyersanyag, a szóda, az égetett mész és a kvarchomok kezdettől fogva megvolt. Egyszer észrevettem, hogy a vasolvasztók salakjában néha kissé áttetsző üvegszerű darabok is vannak, és abban a pillanatban, hogy a földi nyelven kimondtam magamban az üvegszerű jelzőt ezekre a salakdarabokra, már tudtam, képesek leszünk üveget készíteni. A részletek megoldása alig tartott néhány napig. A szódát és az égetett meszet olyan apró darabokra törettem, amennyire a nehéz mozsarakban lehetséges volt, a kvarchomok ott hevert az öböl laposabb részein, csak meg kellett a szennyezéstől tisztítani. A legkézenfekvőbb megoldásnak az tűnt, ha a keveréket, mint a vasércet, faszénnel rétegezve próbálom megolvasztani, annál is inkább, mert a vasolvasztó kohók technikája a marhabőrből készült fújtatókkal az adott lehetőségekhez képest tökéletesnek volt mondható. A mozsarakkal és a kész keveréket tartalmazó edényekkel tehát a kovácsokhoz vonultam. Enninul szokása szerint gyanakodva figyelte, mire készülök, a kovácsok negyedét saját birodalmának tartotta, mikor pedig megtudta, hogy legalább 3 kohójáról az ott dolgozó emberekkel együtt le kell mondania, eleve meggyűlölte azt az anyagot, amit rajtam kívül itt még soha senki nem látott. Hiába mondtam el neki, hogy milyen szép edényeket, poharakat fogunk készíteni, gőgösen kijelentette, hogy ő nem fazekas. Már az első öntés sikerült. A homokban lévő vasoxidtól az üveg ugyan zöldes volt, de ezt csak én tartottam kudarcnak. Eninun kívül mindenkit megbabonázott a kohó alsó nyílásán előcsorduló anyag, ami leginkább finom, halványzöld olajra emlékeztetett. Puhán és engedelmesen simult az öntőformákba, és a vele foglalkozó kovácsok hamar megtanulták az új mesterség fortéjait. Az üvegfúvás annál nehezebbnek bizonyult, pedig sokat kínlódtunk, míg a meglevő kezdetleges eszközökkel elkészítettük a hozzávaló hosszú és vékony vascsöveket. Magam próbáltam meg először, de a tüdőmbe szippantott levegő hol kevés, hol meg sok volt. Furcsa, torz formák vigyorogtak rám, vagy ha nagyobbat fújtam, egy gyengébb pontján megpattant a buborék. Néhány sikertelen kísérlet után felhagytam vele, bízva az időben, hogy majd megteremti az üvegöntők közül az első üvegfúvót, mint ahogyan a fiatal kovácsok között is sok olyan akadt, aki már világéletében csak vassal dolgozott, és ha Enninu zsarnoki természetétől tartva óvakodtak is erről beszélni, kezük gyorsasága, munkájuk szépsége elárulta, jobban ismerik a szürke fém titkát, mint az idősebb mesterek. Az üveg születése után nem sokkal akkora gondot adott, hogy néha sajnáltam, hogy eszembe jutott készítésének módja. Először nem is igen értettem, mi történik. Otthon, a földön az üveg értékét, mint minden más anyagét, hasznossága szabta meg. Itt pedig az emberek pénzként használt ezüst és aranykarikák tucatját adták egy-egy öklömnyi, az olvasztásnál visszamaradt üveggyöngyért, ami semmi másra nem volt jó, mint hogy újra és újra elővegyék, megcsillogtassák a nap fényében, vagy szemük elé tartva keresztül nézzenek rajta. És mégis így történt. A gyógyítás házában használt üvegedények rendre eltűntek a polcokról. Mikor egy túlságosan felmelegített poharat gondatlanul megfogtam, és ujjaim tiltakozva elengedték, hogy nagyot csörrendve széttört a padlók kövén, öten is ugrottak az éles és forró üvegcserepek után. Az a 20-30 kovács, aki az én parancsomra alig leplezett elégedetlenséggel váltotta régi mesterségét a bizonytalan újra, egy évnegyed múlva Avana legirigyeltebb emberének számított. Az aranynál is értékesebb, mert ritkább, új, csodálatos anyag varázslóinak kijáró hódolat övezte őket. Az öntés után a porból összekapart üveggyöngyökkel fizettek, és mindent megkaptak értük, amit csak kívántak. Először magyaráztam az embereknek, aztán nevettem, végül pedig, mikor már túl sok üvegedény tűnt el a dimmú vigyázó tekintete ellenére is a gyógyítás házából, Enninun kívül talán az öreg orvos volt az egyetlen, akin nem fogott ez az új járvány, bosszankodtam, és igyekeztem még alaposabban megmagyarázni, mennyire értelmetlen, amit tesznek. A tanácsban is szóba került a dolog. Megígértem, hogy ha valóban ezt tartják a város legégetőbb ügyének, csak időkérdése, és minden avanai annyi üveggyöngyöt mondhat magáénak, amennyit csak akar. De az ostoba játék kedvéért nem vagyok hajlandó lemondani a poharak és más edények öntéséről, melyekre a gyógyszerek tárolásához és az iskolában is szükség van. Nem mondhattam, hogy elégedettek voltak az ígérettel, mert még olyan tanács is elhangzott, hogy hát akkor egy ideig inkább minden kohóban olvasszunk üveget. Az öreg Mutabit, az ő ötlete volt, csúnyán összeszittam. Tudhatná, hogy a vasból készített ásók és kapák, az avanai kertek nélkülözhetetlen szerszámai, a városokkal folytatott kereskedelem legértékesebb árucikkei. Nem hagyhatjuk abba készítésüket pusztán azért, mert az embereket megbolondítottak, ki tudja miért, egy olyan, sokkal kevésbé fontos anyag, mint az üveg. Numda szemén láttam, szeretne valamit mondani, de azt hittem, hogy az üveg kérdését a tanácsban és a városban ezzel a kioktatással sikerült megnyugtató módon rendezni, nem akartam többet hallani róla, és ezért úgy tettem, mintha nem vettem volna észre. Dimmu a kamra elé, ahol az üvegek polcai sorakoztak, éjszakára két legényt állíttatott a palota őrségből. A tanítványoknak pedig ékes szavakkal elmagyarázta, hogy nem különbek a vadembereknél, akik a Giszánú torkolatának mocsaraiban bujkálnak, épp úgy a majmok édes testvérei, mint azok. Igaz ugyan, folytatta, hogy az isteni úr már oly régen megtiltotta a korbácsolást, hogy ti magatokat bölcsnek képzelő kölykök nem is emlékezhettek rá. De ha még egy edény eltűnik, vagy széttört cserepek után kapkodtok, Habamura mondom, megmutatom nektek, milyenek voltak azok az idők. A tanítványok, akik ennek a kornak a legműveltebb emberei voltak, olyan ismeretek birtokosai a matematikában, a kémiában, a biológiában és az orvostudományban, melyekről a legbölcsebb papok egy élet tapasztalata és tanulása után sem alkothattak maguknak még homályos összefüggő képet sem, nyakukat válluk közé húzva hallgattak. Szemük azonban vágyakozó pillantással titokban újra meg újra végig siklott a szégyen szemre változatlanul zöldes, helyenként levegő buborékoktól zavaros edényeken, melyekhez hasonlóan otromba és csúnya üvegtárgyakat én a földön soha nem láttam. Ki érti ezt? Töprengtem, és arra gondoltam, talán mégis meg kellene valósítani Mutabi ötletét. Mert amíg Avana minden polgára ki nem gyönyörködte magát, úgysem megyünk velük semmire. Lehet, hogy megtettem volna, pár nappal később az avanai boldogságát megirigylő végzet azonban a felháborodott Enninu képében becsoszogott a trónterembe. Már engem is meg akartak vesztegetni, isteni úram, ezzel a szeméttel, vicsorogta, és a kezében tartott maroknyi üveggyöngyöt a padlóhoz csapta. Pattogva ugráltak szét a márványon, és bizony a teremben álló emberek közül sokaknak megrodgyant a térde, hogy lehajolva összekapdossák a bűvös, új anyagból készült golyócskákat. Mert csaló és hazug lett valamennyi legényem, akiket azzal büntettél, hogy ezt a szemetet olvasszák a vas helyett, folytatta Enninu, mintha soha nem lett volna életében egy olyan időszak, amikor a vasat gyűlölte a bronz védelmében. 20. napja már, hogy nem kapok elég faszenet, és ha sürgetem azt az erdei vadembert, akinek a nevét sem tudom kimondani, de azért Vitária nyakamra ültette, mert ő már olyan nagy úr, hogy nem ereszkedik le a magunkfajta piszkos kovácsokhoz. Mondom, 20. napja már, és mindig csak azt hajtogatta, hogy meg lesz, megkapod, csak egy keveset válj még. 4 kohóba már 10 napja be sem tudtam rakodni. A kovácsok 8 helyett 3 tűznél szoronganak, hogy a félkész darabokat a kalapáláshoz újra felizzítsák. A tülekedésben egymás karját, lábát sütögetik, mert a másik válla fölött tudja csak a fogóval kiemelni a tűzből a szerencsétlen, amelyik megmaradt becsületes vaskovácsnak. És ugyanakkor látom, hogy azoknál mind a 3 kohó szüntelenül ég. Alig várják meg, hogy kihűljön, már is újra teledobálják. Még éjszaka is hányja magából a szikrát. És ezek a nannúr fattyai kuporognak körülötte úgy lesik, hogy ez a haszontalan szemét kicsurogjon az alján. Akár aranyat olvasztanának. Átmegyek hozzájuk, megkérdem, honnan van ennyi faszenük? Az egyik tolvaj pedig nemrég még milyen derék legényem volt. Eninu szomorú megvetésében félrefordított fejjel majdnem a trónterem padlójára köpött, aztán szerencsére még idejében észbe kapott. Azt mondja, az isteni úr rendelte így. Előbb ők kapják a faszenet, csak aztán mi. Jól van, gondolom. Ha az isteni úr mondta, az ő bölcsességével mi dolgod neked, ostoba kovács? Eninu hangja igyekezett kegyesen megbocsátó lenni, persze nehezen sikerült, hiszen magát tartotta a világ legokosabb emberének. Az a hegyi vadember, meg másnap, harmadnap is csak odahordja púposra rakott kordékkal a faszenet. Mi meg leállunk még 2 kohóval, és az embereim morogni kezdenek, hogy vén és tehetetlen már Eninu, jobb lenne, ha a fal tövében szárítatná rozog a testét a nappal, mert bizony nem tud már nekünk faszenet sem szerezni. Semmit nem vont le a hatásos fordulat értékéből, hogy mindenki tudta, egy szó sem igaz belőle. Nem akadt kovács, aki ilyen morgolódással kockáztatni merné, hogy magára vonja Eninu haragját. Kis szünetet tartott, hogy kiélvezze a szörnyűködő cuppogások gyönyörét, melyek ugyan hazug udvariasságból hangzottak fel, de ettől a zavaró körülménytől Eninu nagyvonalúan eltekintett. Ma újra oda megyek, és kérzem azt a tolvajt, azt a nanúr fattyát, hogy ezt is az isteni úr rendelte így, hogy még mindig nem kapunk egy kagylónyi faszenet sem? Igen, mondja, most a mi munkánk fontosabb. No, akkor mondom neki, én most megyek az isteni úrhoz, tegyen más embert a kovácsok élére, mert igazuk van az embereimnek, tehetetlen semmire kellő vén ember lettél, Eninu. Ott hagyom, és indulok a palota felé. Látja ezt az a tolvaj, utánam fut, a markomba nyomja ezt a szemetet, és a fülembe súgja, hogy kapok, ha kell, akár 3-szor ennyit is, csak ne menjek az isteni úrhoz. Diadalmasan körbenézett, várva az elismerést. Én pedig nagyon elszomorodtam, mert rájöttem, mennyire alábecsültem az üveg hatalmát, ezt a csalóka az emberek ostobaságából született hatalmat. Hát mindig ez történik. A só, a kertek, a vas, a jól megszervezett műhelyek gazdagsága aranyba borította a várost. Ez háborúba, vérbe és pusztulásba fulladt végül. De úgy látszik, hiába zártam a cserekereskedelemmel szerzett és Lailból rabolt sok tonna aranyat a kincsestár pincéjébe. Most új őrület támad helyette. A többi város is harácsolt a túlsó parton annyit, hogy jó ideig nem vágynak még több aranyra, de nekem sikerült létrehoznom azt, ami másnak nincs. Senkinek nincs ezen a földön. És az emberek most ezután sóvárognak majd. Pedig én csupán jól mosható, ami bronz edényeinknél alkalmasabb anyagú edényeket akartam. Lehet, hogy józan gondolkodásom, ítéletem rég eltorzította már az a hosszú idő, amit én, földi ember, Avana trónján töltöttem. Mégis úgy érzem, ritkán tagadtam meg, vettem semmibe azokat a törvényeket, melyeket a földről hoztam magammal. Ha 10-15 évvel korábban jut eszembe az üveggyártás, talán másként döntök. Szétküldöm az üvegöntőkké vedlett kovácsokat a többi városba, hiszen mész és homok mindenütt akad, és girdinből szódát éppen úgy kaphatnak, mint mi. De mikor Enninu ott állt előttem, eltelve saját nagyszerűségével, miközben engem elkeseredett és tanástalanná tett az üveggel vallott kudarcom, arra gondoltam, hogy a város érdekében meg kell tartanunk magunknak az üveggyártás titkát. Az a 30-valahány ember, aki a 3 kohó körül dolgozik, úgy látszik, nálam jobban tudja, milyen kincses bányát nyitottam meg. Hallgat a részletekről, vagy össze-vissza hazudozik, de nem árulja el a keverék arányát. Hiszen ez egész olyan egyszerű, ha a hajósoktól vagy a szappanfőzőktől pár kocka szódát szerez, akármelyik bárkánbeli szénégető utánuk csinálja. A vasolvasztás 100-szor bonyolultabb. Jobban kell ügyelni a tűz erejére, a levegő adagolására. Így is kiszivárog majd a titok, de addig csak a mi kohóinkban olvad az üveg, és érte cserébe megkapjuk azt is, amihez az arany sem elég. Dis kapitányainak a háború óta semmilyen áron sem sikerült kölest vásárolni a túlsó parton. Az ábánok jól tudták, hová hajóznának a kölessel, és egy kagylónyit sem adtak. Ez a harcias helytartó, aki Muban utódja lett, hogy Muban elpusztult-e vagy sem, soha nem derült ki, még néhány disbeli kapitányt is felköttetett. Ha az üveg eddigi rövid élete során képes volt a zárkózott és gőgös, mesterségükre hiú kovácsokból hazug megvesztegetőket formálni, az abanok vajon mennyivel lesznek ellenállóbbak? Köles pedig kell. Soha nem termett elég ezen a sziklás parton, mióta ezeknek az embereknek az ősei felrakták fehér kőből falait a dombra. A palota kötelessége, hogy kölest osszon a város népének, és az adagok a háború óta mind szűkösebbek. Hiába van hal, marhahús, gyümölcs és főzelék, mind kevés, ha egyre vékonyabb lepényeket vetnek a sütőkemencékbe. Így döntöttem el, megtartjuk az üveg titkát, és gondom volt rá, hogy olyan ember legyen az üvegkészítők felügyelője, akinek az eszén senki nem járhat túl.